Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel az Erasmus ügyet úgy akarja eltusolni, hogy közben a Soros Egyetem kérdést újra előhúzva indít eljárást Magyarországgal szemben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A tárca közleménye szerint az Erasmus és a Horizont ügyekben Brüsszel kettős mércét, diszkriminációt alkalmaz a magyar diákokkal, kutatókkal szemben, amikor jogtalanul zárja ki őket és hónapok óta következetesen hallgat. Időt húz, ezáltal is elismerve, hogy a kormány által javasolt megoldások kikezdhetetlenek. Úgy fogalmaztak, hogy figyelemelterelésként egy már korábbi ügyet, a CEU ügyét húzták elő, előkészítve azt, hogy továbbra is fenntarthassák a blokkolást. Azt írták, Brüsszel álláspontja szerint a CEU esetében nem szükséges, hogy annak képzései egyértelműek legyenek a magyar egyetemekre vonatkozó szabályokkal, és hogy a képzések elismerése mögött a két állam között nemzetközi szerződés legyen. Mi több, az sem szükséges, hogy az oktatási hivatal az egyetem működését engedélyezze. Jegyezték meg. Tavaly csak nem 200 alkalommal támadtak illegális migránsok a déli határt védő rendőrökre, határvadászokra, megrongálták az autóikat, és 8-an komolyabban is megsérültek a támadásokban, mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Városligetben. Az államtitkár Bakondi Györgyel a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával mutatta be újságíróknak az illegális migránsok által megrongált rendőrségi járműveket. Rétvári Bence kiemelte, szombaton a 11. országos rendőri és tűzoltó napon bemutatják, milyen kockázatokkal jár a határvadászok munkája. Elmondta, hogy a déli határra iratok nélkül érkeznek az illegális migránsok, és agresszívan támadnak a rendőrök határvadászok autóira, ízzé porrá zúzzák azokat, kövekkel dobálják és húsángokkal verik, de van náluk kés, pisztoly, puska is. Június 9-én nem pusztán egy választás következik, hanem a gyermekeink és unokáink jövőjéről fogunk dönteni, mondta Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő a Fidesz közösségi oldalán megosztott videójában. Hollik István azt mondta, hogy a világ veszélyesebb helyé vált, mint korábban, a szomszédunkban háború dúl, Európában energiaválság van, az európai gazdaság romokban. Ennek az okozója a brüsszeli bürokraták. Ők tehetnek erről, ők a felelős. Az ő döntéseik miatt akarnak belerángatni minket egy háborúba. Június 9-én viszont kaptunk egy esélyt arra, hogy megüzenjük nekik, hogy ebből elég volt, nem kérünk belőlük, nekik menniük kell, fogalmazott a kereszténydemokrata politikus. Elismerte felelősségét a 31 gyermek rosszul létét okozó szúrós szag miatt a Soroksári Általános Iskola gondnoka, közölte a Budapesti Rendőrfőkapitányság szóvivője. Csicsi Soma elmondta, hogy a szerdán történt eset után a rendőrségi adatgyűjtés eredményei a gondnokhoz vezettek, aki beismerte, hogy vegyszereket öntött a földre, és kipróbált egy gázsprét is. A dolgozó saját bevallása szerint hecből nem szólt senkinek, tette hozzá a szóvivő, aki közölte, hogy a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével gyanúsított férfi a kihallgatásán a tettét elismerte és kijelentette, senkinek nem akart ártani, sajnálja tettét. A két legnagyobb szlovén ellenzéki párt, a Szlovén Demokrata Párt és az Új Szlovénia alkotmánybírósági felülvizsgálatot kezdeményezett a június 9-i szlovéniai uniós választásokkal párhuzamosan tartandó népszavazás három kérdése közül kettő kapcsán, amely a kannabisz használatára és termesztésére, valamint az eutanáziára vonatkozik, számolt be róla a helyi média. A szlovén parlament csütörtökön este döntött arról, hogy a halálba segítésről, a cannabis termesztéséről és használatáról, valamint az elsőbségi szavazati jog bevezetéséről az általános választásokon június 9-én az európai parlamenti választásokkal egy időben tartanak népszavazást. Az elsőbségi szavazati jog bevezetése azt jelenti, hogy a választópolgárok a politikai pártok mellett ugyanazon a listán egy jelölt nevét is bekarikázhatják, kifejezve preferenciájukat. Végül az időjárásról. Szombaton sokat fog sütni majd a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton észak-nyugaton erős a déli szél, tovább melegszik az idő, ma a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
A nap verse.
Zeg Zoltán, mint kis csibék. Kertek, lankák közt vitt utam. Tikkattam, pihegett a táj, s lebegett fönn az alkonyat, mint óriás madár. Puha szárnyakkal, nesztelen kóvájgott a vidék felett, s összebújtak, mint kis csibék, virágok és füvek. Összebújtak, mint kis csibék, s mint kotlós védőszárnyait, úgy emelte föléjük egy öreg fa ágait. Ámulva néztem a csodát. Így él, így óv a szeretet. Sipogva elaludtak a virágok és füvek.
Zelg Zoltán, mint kis csibék című versét Nagy Adrien mondta el. Zelg Zoltán, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született. Édesapját korán elveszítette, Miskolcon járt iskolában, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg először verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjan a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attilával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi kör közbenjárására kiengedték. A II. Világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de épp bőrrel átvészeltem 1942 és 44 között. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére. 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyereklapot is indított Kisdobos címmel 1952 és 56 között, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival, és az 56-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával 1,5 év után 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem töltötte el örömmel. Felesége 1 héttel szabadulása előtt elhunyt. Édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt, s másnapra ő is meghalt. Zelg Zoltán életében ez volt a mélypont, de lírájában egy új korszak kezdődött. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a feleségét sirató gyászdalával, a Sirállyal. 1964-től karcolatokat, tárcákat, jegyzeteket írt az élet és irodalomban. 1965 és 67 között pedig a Tükörben is megjelentek írásai.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. április 26-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk a Bródy Sándor könyvtár aktualitásairól, valamint arról is szólunk, hogy közel 1 millió forintos adományt kapott az Egri Rotary Klubtól a Markot Ferenc Oktatókórház hospice osztálya. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Tavasz van, és a Bródy Sándor könyvtárban továbbra is zajlanak a programok, és ahogy a hallgatók megszokhatták, most is beszámolunk, de nem csak az elkövetkezendő időszak programjairól, hanem egy rövid összefoglalót kérek szépen Kelemenné Csuhai Zsuzsannától, az intézmény szolgáltatási igazgató helyettesétől, hogy mi volt ez a nagyszabású rendezvény, ami a hétvégén itt volt a könyvtárban.
Nagy-nagy örömömre szolgál, hogy mindenkinek tudósíthatunk arról, hogy véget ért a sztori olvasás népszerűsítő játékunk. A sztori tulajdonképpen 7. éve zajlik már a könyvtárunkban. Eredetileg, amikor a Tini Szukot létrehoztuk, akkor a Tiniknek hoztuk létre ezt a vetélkedőt. Tudjuk, hogy ők nagyon otthonosan érzik magukat az online térben, és ezt az online térben tartózkodást szerettük volna összekapcsolni az olvasás élményével. Már akkor különböző csoportokat állítottunk össze, nem csak csapatoknak hirdettünk játékot, hanem a könyvekből is könyv csoportokat, amelyeket általában téma alapján határoztunk meg. Ezek minden évben 6 hónapig tartó játékok voltak, ahol könyveket kellett választani a csapatoknak, és az könyvek elolvasása után közösen készítették el a kreatív feladatokat. Ez eredetileg Nagy Könyves Beavatás néven indult, és aztán most az utóbbi 2 évben már a Sztori néven folytatódott, és hogy érdekes volt, hogy az első évek sikerei után kiteljesedett maga a célközönség is, mert nagyon sokan jelentkeztek, hogy szeretnének az idősebbek közül is csatlakozni a játékhoz, illetve családok is csatlakoztak, sőt nyugdíjasok is. Úgyhogy így egy nagy sikertörténetté vált az egész, mint egy 107 csapat regisztrált tavaly kezdődő játékunkra, hiszen minden évben októberben az országos könyvtári napok keretében kezdtük el a regisztrációt, és így általában április vége felé van az eredményhirdetés, és hogy kitartóan szerepeltek a csapatok ezeken a játékokon, nagyszerű feladatokat küldtek be, a feladatokat, értékelésüket a sztori honlapon lehet is olvasni, és hogy szombaton került sor a díjkiosztásra, ahol az Informatikai és Könyvtári Szövetség segítségével nagyon sok ajándékot, értékes könyveket oszthattunk ki a legjobb eredményt elérő versenyzőknek. Érdekesség még, hogy a határon túlról is jelentkeztek a játékra, sőt az egyik csapat, egyik nyertes csapat Sepsi Szentgyörgyről el is jött az eredményhirdetésre, 800 kilométert utaztak azért, hogy jelen lehessenek a rendezvényen. A rendezvény közel 100 fővel zajlott, úgyhogy egyszerű pillanatoknak lehettünk szombaton a tanulni a könyvtárban.
A rendezvénynek ugye a könyvtárban többen szervezői voltak játékmesterei, úgyhogy Szabó Eszter kolléganőddel akkor a következő műsorban beszélgetünk, és akkor nézzük a közeljövő eseményeit itt a könyvtárban.
Még egy fontos eseményről, ami nem teljesen a program kínálathoz tartozik, szeretném értesíteni a hallgatókat, hogy a közelmúltban ugye megszereztük a minősített könyvtári címet az országban elsőként, de már 3. alkalommal, és hogy most egy újabb minősítést is kaptunk, a könyvtári könyvtárunk aranyminősítést kapott, a felelős foglalkoztató címre pályáztunk, és hogy igazából ennek a minősítési folyamatnak a részeként nagyon sok beküldött anyagunk volt, ezeket átnézték, értékelték, és hogy a minősítések alapján, tehát ez egy nagyon összetett többfordulós folyamat volt, elértük az aranyfokozatot, és a minősítés átvételére majd most 25-én kerül sor, április 25-én Budapesten, tehát hogy egy újabb nemes címmel gazdagodott a könyvtárunk.
Folytatjuk a beszélgetést Kelemenné Csuhai Zsuzsannával, a Bródy Sándor könyvtár szolgáltatási igazgató helyettesével.
Május elején aztán egy pici, hát talán mondhatom úgy, hogy programszünet után, mert hogy a könyvtár folyamatosan nyitva tart, és folyamatosan megújuló könyvállományával várja a kölcsönző olvasókat. Újabb programok bemutatására kerül majd sor. Május 7-én Patat Bence műfordítót hívtuk beszélgetésre. 7-én 17:30-kor kezdődik majd a program, amely a Magyar Műfordítók Egyesületével közösen szervezett program. Május 8-án 17:30-re pedig azokat várjuk, akik megkedvelték az újonnan indított sorozatunkat, ugye a nyelvészetről közérthetően sorozatunkat, amely szintén az Eszterházy Károly Egyetem oktatóival zajlik, ezúttal pedig a Magyar Nyelvészeti Tanszékkel közös sorozatról beszélünk. Egy új előadás következik, dr. Havasi Kovács Helga a kisgyermekkori nyelvelsajátítás kérdéseiről fog majd beszélni. A cím pedig a mesék és a nyelvelsajátítás. Milyen szerepe lehet a meséknek az óvodáskorú gyermekek nyelvelsajátításában? Nagyon érdekes előadásra számítunk ismét. Aztán még szeretettel várjuk mindazokat is, akik a gyerekkönyvtárba érkeznek a hagyományos programjainkra, szerdánként felváltva a gyermekkönyvtár épületében, illetve itt a központi könyvtárban tartunk ciróka foglalkozásokat. A ciróka foglalkozások ugye már mind a Felsővárosban, mind Felnémeten hagyománnyá váltak a megszokott időpontokban, és hogy a kártyaklubok is várják az érdeklődőket. Úgyhogy mindezek a programok is az olvasók rendelkezésére állnak, két hetente pedig az EGRI Társas Játék Klub délután 2-től egészen este 8 óráig várja az érdeklődőket. Ők nem csak a klub foglalkozásukat tartják itt, hanem nagyon szívesen megosztják társas játék tudásukat az érdeklődő olvasókkal, könyvtár használókkal.
Két kérdés jutott időközben eszembe. Talán sok szülő, pedagógus és diák tudja, amiről most itt szó volt, hogy ugye milyen az, amikor közösségi szolgálatos érkezik a könyvtárba, és ahogy most a legutóbbi programnál említetted, ők lesznek, akik segítenek, mondjuk például internet használatban, de nem csak ez a dolguk, csak tényleg röviden az, aki közösségi szolgálat szeretné itt a könyvtárban végezni, annak milyen módon lehet jelentkezni, és ha idejön, akkor milyen feladatai lehetnek?
Az első és legfontosabb dolog, amit tudni kell, és ez nem is szokott problémát jelenteni, hogy a könyvtárnak és az iskolának szerződésnek kell létrejönnie az iskolai közösségi szolgálat elvégzésére. Nekünk a város szinte minden középiskolájával van már kapcsolatunk, illetve ilyen szerződésünk, és utána pedig egyénileg kell megkeresni minket a könyvtárat, és itt van lehetőség időpont egyeztetésre. Ilyenkor el szoktuk mondani a közösségi szolgálat kereteit, milyen munkára van lehetőség, és utána vannak olyan felületek, amelyeket az érdeklődők e-mail címére kiküldünk, itt konkrétan olyan Excel táblázatokra gondolok, ahol az érdeklődők maguk választhatják ki, hogy melyik időpontban szeretnének jönni. Korábban ugye mi osztottuk be, de sokszor volt probléma azzal, hogy esetlegesen az iskolai elfoglaltságok nem tették lehetővé a beosztott időpontban a könyvtári munkát, úgyhogy rábízzuk a döntést, a választást a szolgálatosokra. Mi általában sokszínű munkával várjuk itt az érdeklődőket. Részt vehetnek a raktári rend kialakításában, a könyvek rendezésében, a programok előkészítésében, a termek berendezésében, a jelenléti ívek aláíratásában, a vendégek fogadásában, és hogy minden olyan adminisztrációs munkában, amely a könyvtárban nekünk segítséget jelenthet. Nyáron is várjuk a diákokat, hiszen egyre több diák a nyári időszakban szeretné ezt a fajta elfoglaltságot elvégezni. Itt pedig sokszor besegíthetnek a helyismereti adatfeldolgozásban. Nagyon sokszor kerül sor olyan dolgokról, hogy helyismereti emlékekről, fotózásban való részvétel, kis projektmunkák készítésében. Vannak olyanok is, akik aztán visszatérnek és önkéntes munkát is vállalnak, hogyha meg szeretnek egy-egy munkafolyamatot, és én úgy gondolom, hogy a most nem régiben átvett Bródi Hunyadi hagyaték is, mármint a feldolgozása, majd olyan lehetőségeket fogadni a diákoknak, a közösségi szolgálatosoknak, hogy ezekben a folyamatokban, tehát magának a hagyaték anyagainak a feldolgozásában is valamilyen formában részt vehetnek, és ahogy említettük is, ezt érdemes a Netre Valók programra rákeresni az interneten, ott részleteiben le van írva, hogy hogyan segíthetik a fiatalok, az idősek internetezését, és ez országos projekt, tehát szinte minden könyvtárban van rá lehetőség. Nálunk itt a könyvtárban még az is egy jó dolog, hogy akár a fiók könyvtárakban is végezhetik ezt a munkát, hogyha az közelebb van a lakóhelyükhöz, tehát több helyszínen is lehet, sőt, a külső raktárakban is van olyan lehetőség, hogy lehet végezni munkát természetesen könyvtáros felügyeletével.
A másik kérdésem pedig, hogy ha már középiskolások és nyári elfoglaltság, akkor akár közösségi szolgálat, de mondjuk kisebbeknek
nyári táborozás, amelyet a könyvtár szervez idén, lesz-e arra, milyen módon hogyan lehet jelentkezni?
Tervezünk tábort az idén nyáron is, úgy, ahogy korábban is, viszont nem a legkisebbeknek, hanem a 12-16 éves korosztálynak, elsősorban a tiniknek. Tavaly sikere volt a hasonló táborunknak, helyismereti anyagokat dolgoznak föl, tavaly elsajátították a filmkészítésnek, tehát a kis projektekben vettek részt a lehetőségét, és ezt a folyamatot mi most szeretnénk tovább építeni, tovább fejleszteni, és szeretnénk elsősorban olyan értékeket feldolgozni, amelyek még a helyismeretben korábban nem voltak. Például ilyen volt, amikor egy korábbi táborban a északi város résznek, tehát a úgynevezett csebokszári lakóteletnek a nevezetességeit terítették fel, és erről készítettek kis projektmunkákat. Szoktunk játékos feladatokat is adni, hogy a helyismeret értékek alapján mondjuk társasjáték készítése, és akkor tényleg valódi nagyon jó kis társasjátékok születtek ebben a témában, és hogy az idén is szeretnénk ezt folytatni. A jövő hétre tervezzük a kiírás megjelentetését, és szeretnénk, hogyha minél többen jelentkeznének ezbe a táborba, felismereti táborba.
Ez egy hetes kurzus lesz, vagy több turnust indít?
Ez egy hetes szokott lenni, és hogy egy héten keresztül, hétfőtől péntekig, ez a reggel 9-től délután 4-ig jelentő elfoglaltságot jelenti.
De egy turnust fogtok indítani?
Egy turnust, igen.
Akkor legközelebb pár hét múlva ismét jelentkezünk, majd a májusi, júniusi programokkal. Kelemeni Csuhai Zsuzsanna, köszönöm szépen! Talán sokan emlékeznek a hallgatók, évről évre beszámoltunk a Bródy Sándor könyvtár népszerű országos programjáról, a nagykönyves beavatásról. Most szinte ugyanerről fogunk beszélni, de más néven, a Sztori, ami már nem országos, hanem kiteljesedett, egészen pontosan egy nemzetközi online olvasás népszerűsítő játék, ahogy a nagykönyves beavatásnak is Szabó Eszter volt a gazdája, most ennek a játéknak is a Bródy Sándor könyvtár könyvtárosaként a játékmestere is, vagy egyáltalán mielőtt a programról beszélnénk, a névváltoztatás miért volt indokolt?
Igen, és ezt a játékot nem csak én vezettem, hanem kolléganőmmel, Szuhár Dóri könyvtárosra, tehát ketten vittük véghez ezt a nagy feladatot, és hogy miért is a Sztori? Ugye a nagykönyves beavatás egy fantasztikus kezdeményezés volt 2015-ben, és ebben elsősorban ugye a tini korosztály vett részt, ami akkor még annyira azt éreztük, hogy nehezen tudjuk megszólítani ezt a korosztályt, és ezzel a játékkal nagyon sok fiatal tudtunk bevonzani a könyvtárunkba, mert nagyon sok könyvtári program is járult ehhez a kihíváshoz. És amikor már harmadik-negyedik éve játszottunk, akkor jöttek a reakciók, hogy jó, hogy játszanak a tinik, de a szülők részéről, a fiatal felnőtt szülők részéről is jöttek visszajelzések, hogy de hát valahogy mi is szeretnénk bekapcsolódni ebbe, hiszen mi is szeretünk olvasni, mi is szeretünk játszani. És 2 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennünk, hogy próbáljuk meg, hogy nem csak a tiniket szólítjuk meg, hanem a fiatal felnőtteket, az idősebbeket, illetve a családokat is, hiszen rengetegen járnak ide hozzánk a könyvtárunkba, és az ország minden könyvtárába családok, akik nagyon szeretnek együtt olvasni, akik együtt olvassák az esti meséket, az esti történeteket, és ami ehhez a játékhoz szükségeltetik, egy jó adag kreativitás is a rendelkezésükre áll.
Maga a játék menete attól túlmenően, hogy itt már nem csak a tiniknek szólt, hanem ugye kiteljesedett a kör, ugyanúgy működött, mint a nagykönyves beavatásnál?
Igen, 6 fordulón keresztül zajlott a játék, honlapunkon el lehetett érni egy könyvválasztót, ebből a könyvválasztóból választottak ki minden hónapban egy-egy könyvet a játékosok, és a könyvhöz egy könyvajánlót írtak, illetve minden hónapban kitaláltunk valami kreatív kihívást, hát aminek szerintem az a legnagyobb különlegessége, hogy az elmúlt 7 évben nem volt 2-szer ugyanaz a játék, úgyhogy mindig nagy izgalommal várták a játékosok, hogy majd legközelebb mi lesz a feladvány.
Ez tavaly indult, mindig ősz körül kell jelentkezni, és ugye most április 20-án volt a
záró ceremónia.
Ahova, mint ahogy ugye említettem is, nem csak országos, ez egy nemzetközi verseny volt, érkeztek külföldről is, határon túlról is.
Ez így van, hogy a junior korosztályból az Olvasás Forever csapata volt a győztes csapat, ők Pozsony-Püspökiből érkeztek, azt el lehet árulni, hogy tavaly is ők nyerték meg a kihívást, és nagyon jó volt látni, hogy tavaly sokkal kisebbek voltak, de 13 évesek, most már 14 éves nagyobb kamaszlányokat köszönhetünk itt a könyvtárban, és ők annyira nagy elragadtatással voltak a játék iránt, hogy rengeteget dolgoztak, és olyan kiemelkedő munkákat adtak be, ami hihetetlen volt, és jelezték már, hogy a nyáron szeretnének visszatérni, akár önkéntes munkára, akár bármilyen formában, csak egy kicsit a könyvtár részeseivé szeretnének válni, annyira megtetszett nekik a játék is, illetve a könyvtárnak a különleges milliója, illetve a másik 2 csapat pedig Sepsiszentgyörgyről érkezett, 2 csapat is nevezett a városból, és mind a 2 csapat dobogós helyezést ért el. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy mind a 2 képviseltetni tudták magukat.
Mi volt a konkrét feladat? Tehát olvasni kellett természetesen, mert olvasás népszerűsítő feladatban vesznek részt ugye a játékosok, különböző feladatokat megoldani, és az érdekel engem, hogy mi az, ami alapján valaki jó eredményt tudott elérni. Tehát itt a kreativitás, a fantázia számított.
Úgy minden együtt. Ugye az első feladat az, hogy írjunk egy könyvajánlót. És mivel többféle korosztály volt, most kicsit ugye cizellálni kellett a zsűrizésnél, hogy kitől miket várunk el, de nyilván az alap, hogy szép külalak legyen, szépen legyen megformázva a helyes írás, hogy ilyen kis apróságok is számítottak, de nyilván maga a tartalom, hogy a néhány 10-15 sorban hogyan tudják ajánlani, illetve elfogadtuk azt is, illetve kértük is, hogy ha nem tetszett nekik az a könyv, azt is írják meg, mert az is nagyon fontos, és nagyon jó volt, amikor a csapatok, különböző csapatok ugyanarról a könyvről írtak teljesen más véleményt, és nagyon-nagyon-nagyon élveztük minden mondatát ezeknek az ajánlóknak, És ugye mivel csapatjáték, a legtöbb csapat ugye úgy dolgozott, hogy valaki olvasott, valaki könyvajánlót írt, vagy együtt készítették el a kreatív feladatokat. Na de ehhez az kellett, hogy mindig találkoznak, folyamatosan találkozzanak ezek az emberek, és mondták is, hogy nagyon jó volt együtt lenni, együtt alkotni, és még ami a legfontosabb volt, hogy meg tudták végre beszélni a könyveket, az olvasmányokat, hogy olyan jó lenne nekünk is sokszor, hogy elolvassuk a könyvet, és hogy olyan jó lenne megosztani, hogy de jó volt ez is, olvasd el, és utána megbeszélni. Hát vagy van időnk, vagy nincs.
Mint egy jó könyvklub.
Igen, egy jó könyvklub. Hát ez egy ilyen online könyvklub volt, illetve maguk a csapatok ugye személyesen is tudtak találkozni.
Most folytatjuk a Szabó Eszterrel, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával készült riportunkat a Story nemzetközi online olvasás népszerűsítő játékról.
Itt ugye a könyv, amit olvastak, abban volt kötöttség, tehát meg volt adva X számú könyv,
igen,
amiből választani kell.
180 könyvből lehetett választani. Próbáltuk egy picit tematizálni, hogy romantikus könyvek, történelmi könyvek, mesekönyvek is voltak most már, tehát hogy minden hónapban ennyi volt a kötöttség, hogy minden hónapban másik csoportból kellett választani. Tehát, hogy nem csak romantikus könyveket olvasok, mert egyébként mondjuk én azt szeretem, hanem igenis most egy fantazit is a kezembe veszek, vagy egy mesét. Úgyhogy írták is a csapatok, hogy olyan jó, hogy rá voltak szorítva, mert egyébként sose olvastak volna mondjuk Agatha Christie-t, hogyha nincs ez a játék.
Hány csapat volt összesen?
Összesen 107-en regisztráltak, és hát olyan közel 50-en fejezték be a játékot.
Igen, tehát az 50 finishben érkezett játékosnál mondjuk a 180 könyvből voltak abszolút favoritok? Tehát akár mondjuk tényleg tematizmus alapján.
Annyira különböző könyveket választottak, hogy nem tudom megmondani, hogy melyik lehetett.
Tehát nem
lehet
volt az, hogy mindenki fixen a... Nem
igen,
tudom,
hogy valami valakinek, és ezek ugye új kiadású könyvek, tehát hogy igyekszünk ebbe a játékba kortárs, magyar és külföldi szerzőket megkeresni, és ezeket a könyveket beletenni, mert az a helyzet, hogy látjuk, hogy azért ezeket könnyebben olvassák a fiatalok is, idősebbek is, friss megjelenésű könyveket, és az volt az érdekes, hogy én azt, amiről valaki azt írta, hogy ez valami isteni könyv volt, és imádták, és minden, a másik csapat teljesen a ellentétjét írta le, tehát hogy nem is tudnám azt mondani, hogy akkor most ez a könyv volt a legolvasottabb, és mindenki ezt választotta, úgyhogy... Nagyon érdekes volt.
Igen, de hát ez olyan, mint mondjuk egy annak idején egy jó magyar órán egy versről, ugye a 32 fős osztályban volt, hogy 32 főnek teljesen más volt a véleménye egy versről, de hát ugye itt
ez a
lényeg.
Jó,
igen,
ez ugye, a jó, ugye, hogy ennyi vélemény van.
Igen. Nektek könyvtárosoknak ugye említetted, hogy kolléganőddel ketten koordináltátok ezt a idei versenyt is. Mennyi plusz feladatot jelentett ez az életetekben, hiszen azért itt szervezni, koordinálni, a könyveket nyilván ismerni kellett, hiszen az alapján tudjátok, tehát hogy azért volt voltak ebbe a 8 órán túl még plusz feladatok.
Ez így van, hogy ez így ezzel keltünk, ezzel feküdtünk, tehát hogy hétvégén is ugye foglalkoztunk vele, illetve már nyáron elkezdődik ennek az előkészülete, hiszen akkor válogatjuk ki a könyveket, és ha nem is tudjuk elolvasni mind a 180 könyvet, de azért elolvassuk a fülszövegét, kinek lehet ezt ajánlani, való ez annak a korosztálynak, aki játszik a játékban. Tehát, hogy nagyon sok szempontot, annyi, hogy egyedül a junioroknak szóló könyveket jelöltük külön, hogy ez kifejezetten nekik szól, hogy a többi nagyoknak szóló könyvek között annyira ne kutakodjanak, de egyébként szerintem mindig sikerül egy olyan válogatást összehozni, amire jó mindig visszanézni, hogy de jó kis könyveket válogattunk össze, és ami még a legjobb, hogy amikor vége van a játéknak, és lezajlik ez a záró ceremónia, hogy ugyanezekből a könyvekből tudunk ajándékozni a versenyzőknek, vagy még nyilván többféle könyvből válogatunk.
És hogyha már így kis teljesedett, tehát a neve is megváltozott, mert hogy több korosztály léphetett be, meg hát ugye határon túlra is kilépett ez a verseny. Maradtak a gyerekek, mármint hogy a kamaszok, vagy iskoláskorúak, de milyen különleges csapatok voltak? Tehát mondjuk nyugdíjas társaság, felnőttek, kik azok, akik...
Hát nagyon különleges, amikor a családok játszanak. Tehát, hogy amikor az anyuka elolvassa a könyvet, és a gyerekek készítik hozzá a kreatív feladatot, és olyan jó volt látni most a diátadon, amikor az első sorban ilyen 5-6-7 éves gyerekek ülnek sorba, mert hogy hátrébről nem láttak, és hogy milyen ügyesen végigülték a másfél órás diátadót, az fantasztikus volt látni, és amikor megnézzük a filmet, mert mindig készítek egy ilyen összefoglaló filmet, amiben mindig megpróbálom a munkákat, vagy akik itt vannak helyszínen játékosok, hogy mindenki benne legyen valamilyen módon, és akkor magukra ismernek, hogy én ennek a részese voltam. Tehát olyan felemelő volt, hogy hihetetlen. A másik különleges pedig a felnőtt játékosok, hogy volt olyan könyvtár, ahol pont a Sepsi Szent Györgyi, hogy a könyvtárosok neveztek be, de két csapatba, és ment a küzdelem az egész verseny során, és nagy harc ment a könyvtárban a dolgozók között, de nagyon jó volt. Mondták, hogy nagyon összehozta a csapatot, és hogy élvezték a játékot.
Említetted, hogy a másik határon túli csapat Pozsony püspökiből, tehát Felvidékről érkezett, és idén is helyezést értek el, és tavaly is. Igen. Mi az, amitől ők ennyire nagyszerűen játszanak szerinted?
Hát mondták a szülők, mert ugye szülőkkel érkeztek, hogy hát ugye tavaly olyan sok könyvet nyertek a gyerekek, hiszen ilyenkor azért fejenként 3 darab könyvet. Az első helyezett az 3 darab nagyon szép értékes könyvet kap, hogy annyira szeretnek olvasni, hogy ők küzdöttek végig, hogy ők azt a rengeteg könyvet meg szeretnék nyerni, és tényleg, hogy ugye van az könyvajánló, azt mindig átlagon felül oldották meg, a kreatív játék azt még kreatívabban, és a gratis játékoknál is ugye mindig küldtek valami extrát. Tehát, hogy nem lehetett tényleg, tehát, hogy amikor valaki a maximálisan túl teljesít, és hogy ez motiválja legjobban, hogy rengeteg könyvet lehet nyerni, és hogy annyira szép az EGRI könyvtár, hogy ide mindenképpen el kell jönni. Ezt az egyik anyuka mondta, aki nem volt itt tavaly, hogy a gyerek úgy ment haza, hogy egy hétig ezt hallgatták otthon, hogy az EGRI könyvtár az annyira brutálisan gyönyörű, hogy azt anya látnod kell. Úgyhogy látta anyuka, mert megnyerték még egyszer a játékot, és akkor az anyuka is el tudott jönni. De voltak több csapat is Felvidékről, azt hiszem a püspöki könyv, molyog szintén Pozsony püspökiből, Majtényi molyog, ők Udvardról. Tehát, hogy nagyon-nagyon aktív. Természetesen ez köszönhető az ottani könyvtáros egyesületnek, a Szlovákiai Magyar Könyvtáros Egyesület munkájának, akinek ugye elküldjük a felhívást, és továbbítja az érintett könyvtáraknak, iskoláknak.
Ez a játék, tehát gyakorlatilag 2015-öt mondtál, igen, tehát igen. Lassan 10 éves igen, lesz, úgyhogy jubilál. Úgy néz ki, hogy egyre többen jelentkeznek, kiszélesedett, ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy határon túlra, és ugye több csapat lett belőle, azért változott a neve. Tehát erre, hogyha valaki majd a 2024-25-ös fordulóra akar jelentkezni, akkor mikortól írjátok ki a lehetőséget?
Hát az a helyzet, hogy még ilyenkor nem tudjuk, hogy lesz a következő forduló. Ez mindig nyáron, nyár elején dől el, és természetesen valamilyen formában fog folytatódni, és 2024. októberében érdemes nézegetni a honlapunkat, illetve nagyon sokan a Facebook hirdetésen keresztül szereztek tudomást erről a játékról, úgyhogy ha lesz játék, akkor majd minden platformon igyekszünk majd népszerűsíteni.
Hát kívánok akkor nektek most egy kis szusszanatot, hiszen azért rátok fér, de hát muszáj lesz, mert valószínűleg, ha ilyen népszerű valamilyen módon folytatódni fog, úgy ősztől, illetve nyártól hajrá. Szabó Eszter, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Közel 1 millió forint értékű támogatást kapott nemrégiben a Markot Ferenc Kórház hospice osztálya az Egri Rotary Klubtól. Az adományozásról Fürné Monosi Anitával, az Emberi Méltóságért, a hospice osztály betegeiért alapítvány elnökével beszélgetünk.
A Rotary Klub, hogy így az előtérbe kerültünk az ő gondolatukba, azt gondolták, hogy az idei bált, a támogatói bált az osztálynak, az osztály betegeinek ajánlják föl, és most ennek lesz az apropója, azt terveztük közösen, hogy az osztály kapott egy másik kis belső udvart a rehabilitációs osztálynak a felújítása kapcsán, a szabaddá vált, és hát annyira üres még, és hogy oda egy ilyen külső, kiülő szabadidő eltöltésére, családdal való kapcsolattartásra egy ilyen kis pergola, vagy egy ilyen kis társasági valamit terveztünk.
Gyakorlatilag ez a támogatással az udvart tudják bővíteni, szépíteni. Jelen pillanatban itt hány beteget ápolnak a hospice osztályon?
25 fős a hospice osztály. Most is tele vagyunk, de alapvetően ez eléggé változik. Van olyan időszak, amikor sorbanállás van, van, amikor így rögtön sikerül bekerülni a betegeknek.
Ez az alapítvány hogyan tudja támogatni az itt folyó munkát?
Alapvetően ezzel a céllal jött létre az alapítvány, annak idején Lubainé Marian és Moszkózó doktor, aki akkor a szakmai vezetője volt az osztálynak, ők hozták létre pont azzal a céllal, hogy egyrészt a betegek komfortját tudjuk egy kicsit jobban erősíteni, ami esetlegesen a kórháznak nem jut erre, vagy nem tudja megcsinálni azokat az eszközöket, szépítés. Látszik, hogy nagyon otthonosra próbáltuk ezt az egész osztályt. Több fürdőszobát is felújítottunk már, tehát hogy így mindig valami ilyesmi a célunk, és amit még nagyon fontosnak tartunk, az a dolgozóknak a továbbképzése. Itt mindenki tanatológiát végzett, tehát hogy szakember. De a tanatológia az a haldoklástudomány, finoman fogalmazzam, és minden évben kongresszusokra is támogatjuk, hogy menjenek, mert hogy fontos az, hogy az ő szakmaiságok az nagyon naprakész és folyamatos legyen, illetve a kiégés szindrómában ez ugye nagyon jelentősen segít.
Egy külső embernek ugye a hospice osztályra bejönni, hát egy szomorúságot jelent, mert ugye az élet elmúlására emlékeztet. Az, hogy ezt itt az ember úgy élje át, hogy ő nem szomorúan jön be dolgozni, hanem ő segítő szándékkal, ezt hogy kell jól csinálni?
Hát ez nagyon érdekes. Én ugye műtőben dolgoztam alapvetően, meg sürgősségi ellátásban, majd az ápolási igazgatásban, tehát hogy közvetlenül nem dolgoztam napi szinten itt, csak nyilván amit a munka egyébként is megkívánt, de hogy borzasztóan fontos volt nekem is az, hogy egy kicsit a fejembe helyre tegyem azt, hogy ez itt nem az a siker, hogy meggyógyul a beteg, hanem itt az a siker, hogyha abban az útban, amiben éppen most tart, abba tudjuk őt segíteni, és a hozzátartozóit is. És itt igazából a békés elmúlás, ha ebben jól tudunk tevékenykedni, akkor ezt az ember boldogsággal éli meg, és nem pedig maga az elmúlást éli meg kudarcnak.
Még egy kérdés, hogy ha alapítvány, akkor annak, ha jó szerencse mellé áll, akkor vannak támogatói, jelen esetben ugye a Rotary Klub, alapvetően a hospice alapítvány. Mennyire mondhatja el magáról, hogy alapvetően egy támogatott alapítvány?
Azt gondolom, hogy az a szűk kör, akinek a hozzátartozói ide kerülnek, ők mindenképpen látják a szakmaiságot, meg látják az odaadó munkát, ők támogatnak bennünket. Igazából azok az alkalmak, amelyek egy picit a nyilvánosság felé nyitunk, hogy egy kicsit a társadalomban azt mutatjuk meg, hogy az, hogy elmúlás van, az az életünk része, nem pedig egy kívülálló történet. Ezért hoztuk létre a gyereksarkot, az egyetemisták festették itt a társalgón a gyereksaroknak a falát, tehát, hogy őket is mindig bevonjuk ebbe a méltóság mezejét minden évben az egyetemisták, a gyógypedagógus hallgatók hozzák rendbe, és nem csak az a lényeg abban, hogy kertészkedünk a kórház udvaron, hanem az a lényeg, hogy az emberi méltóságról beszélgessünk közben, és hogy megismerjék magát az osztályt is. Most is ebben az évben is nagyon érdekes volt, hogy akik bejöttek a szerszámokért, nagyon-nagyon félszegen jöttek, és amikor kifelé mentek, akkor megkérdezték, hogy úgy jöhetnének-e önkénteskedni. Tehát, hogy látták, hogy ez nem a síralomház, itt vidámak a falak, a légkör nagyon barátságos, igyekeztünk otthonos hangulatot teremteni, tehát hogy azért látszik az osztályon, hogy ez azért nem az a fajta klasszikus kórházi osztály, de mégse az a fajta, amit így az ember anélkül, hogy ismerne, gondol róla. Kedvenc írom, Agatha Christie-nek van egy ilyen mondata, hogy a valóság sosem olyan rossz, mint amit a képzeletünkben átélünk.
Azt gondolom, hogy nagyon igaza volt. Köszönöm szépen.
Fürné Monosi Anitával, az Emberi Méltóságért, a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnökével beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Solo.